Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, reformációs istentiszteletünkön az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Közös ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 254. dicséretünket. Erős vár a mi Isten. Szentlélek nevében. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, ha hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcsét. Ne vessen engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban,
megígérted, hogyha ketten vagy hárman egyetértéssel hívjuk segítségül nevedet, megadod azt, amit kérnek. Hallgass meg most is kérésünket. Ajándékozz meg minket igazságod ismeretével a jelen világban, és adj örök életet az eljövendőben. Hogy mindenkor dicsérjünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz. Örökké.
Amen.
Hallgassák meg a testvérek reformáció ünnepére oltár előtti felolvasású kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a 46. Zsoltár második versétől a 12. versig a következő. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Népek háborognak, országuk inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a földkerekségen, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság, egy igaz Isten. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokban, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 280. dicséret.
Oh,
csendes fényed omlik, a túra vidáman, fényességed látnom, s országod munkálom. Szívem, lelkem, mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más e szívem, szüntelen mindenben, csak is téged lásson, ráborulva
békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek, mai alkalomra, reformáció ünnepére kijelölt szent igét, ami megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetének első versétől a 12. versig, következőképpen állva hallgassuk meg Istentől. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, boldog vagy-e? Nem szoktuk ezt a kérdést ugye egymásnak szegezni. Találkozunk valakivel az utcán, boldog vagy-e? Azt megkérdezzük, hogy hogy vagy. És akkor néha az van, hogy hát jól, köszi, aztán megyünk tovább, vagy kicsit bővebben, ugye, akkor elmondja a panaszát, akkor jó, igen, megyünk tovább. Sokszor olyan felszínesen vannak ezek a kérdések, de hogy boldog vagy-e? Ez talán túl intim ez a kérdés, vagy túl nehéz kérdés. Mert hát erre, ha azt mondom, hogy igen, az nagyszerű, de hogyha ha nem úgy érzem, akkor azt mondom, hogy nem vagyok boldog. Ez olyan, mint hogyha az életemnek akkor nincs értelme, mert annyira fontosnak tartjuk azt, hogy boldog legyek. És van, amikor megkérdezik az embereket, vagy így országszinten fölmérik az embereket, hogy na, mennyire boldogok abban az országban. És van egy ilyen felmérés, hogy a világ boldogság jelentés, és a világ 150 országa közül ki szokták választani, hogy rangsorban hogy vannak egymás után ezek az országok, és hát itt nem csak a GDP növekedést nézik, hanem ilyen paramétereket, hogy a szociális támogatás mértéke, az egészséges élet és a várható élettartam, a szabadság, ami az életben hozandó döntéseket illeti, vagy társadalmi nagy lelkűség. Na, tehát, hogy ezeket hogy lehet mérni, ez nagy kérdés, de minden esetre ilyen dolgokat is fölmérnek egy országban, és megállapítják, hogy a 150 közül akkor hanyadik Magyarország. Na, tippeljenek a testvérek, hogy hanyadik Magyarország a 150 ország közül, kb. 150.
80.
Ki az, aki a, ki az, aki úgy tippel, hogy a 100-150 között van Magyarország?
Utolsó.
Hát elég sokan, igen. Ki az, aki azt mondja, hogy hát 50-től 99-ig van Magyarország? És hát ki az, aki azt mondja, hogy 1-től 49-ig benne van Magyarország? Van két optimista. Sejtettem, hogy valami hasonló arány lesz, hogy na hát Magyarország a 151-dik a 150 országban, de az a helyzet, hogy néhány évvel ezelőtt, tehát mikor találkoztam ezzel először, akkor 10 évvel ezelőtt, akkor tényleg ott voltunk a 100 valahánynál, és mostanában azt nézem, hogy 56-ak vagyunk. Majdnem az első 50-ben benne vagyunk, vagy, és ezek szerint nem tudjuk, hogy mennyire boldogok vagyunk. Nem veszük észre. Lehet olyan, hogy valaki boldog, de nem tud róla? Vagy lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy boldog, és igazából pedig nem. Hát ugye mit értünk boldogság alatt? Valamiféle érzület? Valamilyen állapot? Egy tökéletes, problémamentes állapot? Hogy na, boldog vagyok, nincs semmi problémám. És akkor ezt úgy kergeti az ember déli bábszerűen. Azt hiszi, eléri, lehet egy pillanatra eléri, és utána megint ott van előtte, és akkor kergeti. Hol van a boldogság? Hol van ez az állapot? Úgy érzi, hogy megvan, és akkor utána úgy elér van. Mint ahogy 60 felé van egy település, aminek az a neve, hogy boldog. És akkor van ott egy tábla, hogy boldog arra. Valahol arra lehet boldognak lenni, de hát én itt vagyok, és akkor haladok ezen az úton. Sokan így gondolkodnak. És hát mit mond ugye a világ, hogy ki a boldog ember, reklámokból látjuk, és megmondják, hogy ha ezt az üdítőt viszod, akkor boldog leszel. Ha ezzel a krémmel kened az arcod, akkor is boldog leszel. Hogyha ezt a ruhát veszel fel, akkor boldog leszel, ha nem, akkor nem leszel boldog. És akkor ezeket a reklámokban ezeket hozzák elénk, és elhitetik egy időben emberünk, hogyha bizonyos dolgaink megvannak, akkor boldog lehetek. És ha nincs meg, akkor irigykedjek, mert akkor a másik miért lehet boldog, én pedig nem lehetek boldog, ha azt nem kapom meg. Különféle tárgyakhoz köti, vagy különféle birtokolható dolgokhoz köti a boldogságot a világ. Tulajdonságokhoz. Sikeres vagy? Boldog vagy? Van pénzed? Boldog vagy? Van hatalmad, akkor is boldog vagy. És hogyha a Facebook, meg az Instagram, meg a ki tudja milyen szociális média világában, hát ugye ez van, hogyha megkapod a lájkokat, ha sokan követnek téged, akkor boldog lehetsz. Akkor boldog vagy. És elhiszik, fiatalok is ezt elhiszik. És aztán meg jönnek a megdöbbentő hírek, hogy hát hogy öngyilkos lett az egyik youtuber, meg a influencer. Olyan mosolygósan mondta addig a dolgokat, és a legutóbbi bejelentkezésében is mennyire jó dolgokat mondott, hogy hogy kell boldog életet élni, és aztán öngyilkos lesz, mert nem találja a boldogságot, mert nem ettől lesz valaki boldog, hogy mennyien követik, vagy mennyien lájkolják, vagy hogy mit birtokol éppen. Hát akkor mi a boldogság? Hát honnan tudhatnánk, ha nem attól, aki kitalált bennünket. Aki megalkotott bennünket, aki létrehozott. És hát az egyik barátom ebből írta a szakdolgozatát, a teológián, hogy a boldogság a keresztény ember életében, és hogy a Szentírásban hogy jelenik meg a boldogság. És ott összeszámolta, hogy az Ószövetségben hányszor szerepel, milyen összefüggésben, meg az Újszövetségben. És azt találta, hogy például az Ószövetségben így rangsorolta, hogy kiket mond boldognak az igen. Első rendben azokat, akik Isten törvényének megtartják, Isten törvényét. Azok boldogok. Vagy az Istenben való bizalom, Isten félelme miatt lehet boldog az ember. Vagy azt mondja, hogy a bölcsesség miatt, vagy az Isten közelsége, áldásai miatt. Aztán, hogyha az Újszövetséget nézzük, akkor ott van a mennyország elsőként, hogy boldog, aki a mennyek országának részese lehet. aztán Isten beszédének, törvényének a megtartása itt is megjelenik, vagy hogy megtapasztalom az isteni kinyilatkoztatást, hogy Isten valamit megmutat. És hogyha megnézzük, akkor nem arról beszél a Szentírás nekünk, hogy hát boldogok azok, akik sikeresek, boldogok azok, akik gazdagok, egészségesek, fiatalok, vagy megtalálták életük szerelmét, vagy teljesültek a vágyaik, elérték céljukat. Nem ezeket nevezi a Szentírás boldognak, hanem minden esetben Istenhez kötődik a boldogság a Szentírásban. Azt mondja, hogy azok a boldogok, akik Istennel kapcsolatban vannak. Vele kapcsolatban tudjuk megélni a boldogságot. És egyébként így is van, hogy az a szó, amit mi boldognak fordítunk, azt úgy is lehetne fordítani, hogy áldott. Áldott. Tehát Istennel kapcsolatban van, Isten közelében van, áldott az az ember, boldog az az ember, aki ezt megélheti. És ebből következik, hogy ebben az Istentől elszakadt világban a boldogságot nem fogjuk megtalálni, ha csak ebben a világban keressük önmagában. Mert az Istenhez kötődik, és ez elszakadt tőle. Ha itt ebben kutakodjuk, nem fogjuk megtalálni. Sehol nem fogjuk megtalálni a boldogságot. És olyan döbbenetes, hogy általában az emberek attól várják a boldogságot, amire Isten azt mondja, hogy azt ne tedd. Amire azt mondja, hogy vagy ne abban a helyzetben élj azzal a dolgokban. És az ember, ez olyan jó lesz nekem, majd boldog leszek. Sokszor a bűnhöz köti az ember a boldogságát. Na majd attól boldog lesz, amire az Isten azt mondja, hogy ne. És hát persze, hogy nem fogja megtalálni. És igazából nekünk nem is az a feladatunk, hogy a boldogságot hajhásszuk, a boldogságot keressük, hanem arra buzdít bennünket az Úr mindig, hogy őt keressük. És hogyha őt keressük, akkor megkapjuk a boldogságot is. Megkapjuk az áldást is vele együtt. Ahogyan Augustinus vagy Ágoston, ahogyan emlegetjük őt, mondta, hogy az az igazi boldog élet, ha benned, rajtad, miattad örülünk, mondja imádságban az Úrban. Ez a boldogság. És más valódi boldogság nincsen. Tehát, hogyha az Úrnak tudunk örülni, ha benne vagyunk, kapcsolatban vagyunk vele. Más nincs, mondja. És ő az, aki úgy fogalmazta meg, hogy magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, míg benned meg nem nyugszik. Tehát az Isten erre teremtett bennünket, hogy vele legyünk, hogy kapcsolatunk legyen vele. És amíg ez nincs meg, addig nyugtalan az ember, nem találja a helyét, és nem találja a boldogságát sem. És hát Isten mit mond a boldogságról? Ugye itt, amikor Jézus hegyi beszédének az elejét olvashattam az imén, ugye ez Jézusnak a tanításának az eszenciája, a lényege. És mivel kezdi? Hát ezzel, hogy kik a boldogok. És olyanokat mond Jézus, olyan embereket mond boldognak, akire mi első körben azt mondanánk, hogy boldogtalanok. Vagy legalábbis azt mondanánk, hogy hú, hát ez nehéz helyzetben vannak. És Jézus meg azt mondja, hogy a boldogok sírnak meg. Ilyen dolgokat mond. És ez a kérdés, hogy én bízom-e benne? Hiszek-e benne? Hogy amit ő mond, az úgy van. És ebben is, hogyha valamit nem értek igazán, akkor addig ott lenni tusakodva vele, amíg meg nem értem, hogy mit akar az Úr ezen keresztül mondani. Ezeken az igéken keresztül is. És ugye kiknek mondja ezt? A tanítványoknak mondja, kik a boldogok. Akik még sok minden nem tudtak egyébként akkor róla. Ebben mindig úgy jó belegondolni, hogy mielőtt már itt van a teljes Szentírás, mi sokkal többet tudhatunk Jézusról, meg az Isten akaratáról, mint akkor néhány tanítvány, aki ott volt vele. Igaz, hogy látták őt, meg megtapasztalták őt, de sok minden még nem igazán értettek. És ugye a tanítványainak mondja, hogy kik a boldogok. A tanítványoknak mondja, hogy boldogok vagytok. És ez a kérdés, hogy én az ő tanítványa lehetek-e már? Hogy megvallottam-e már neki a bűneimet? Hogy befogadhattam-e már őt? megtérhettem-e ő hozzá, hogy tényleg az ő követésében, nyomdokában járhatok-e. És akkor ez rólam szól. A hegyi beszéd is akkor rólam szól. És Luther azt elmondja, amikor ezt magyarázza, hogy Krisztus nem azt mondja el a beszédben, hogyan válhatunk keresztényé, hanem azt, hogy milyen cselekedetekre és milyen gyümölcsök megtermésére válik képessé az ember akkor, ha elfogadja a keresztény hitet. Vagyis már a kegyelem állapotában van. Tehát itt is, amikor azt mondja, hogy boldogok, aki, ha már Krisztus követője vagyok, akkor boldog vagyok. Nem az, hogy na hát akkor, ha elég boldog vagyok, akkor hogyan válhatok Krisztus követőjévé. És a többi parancs is, ami itt elhangzik, meg felszólítás, ez is mind arról szól, hogy mit tud végbevinni Isten az én életemben. És ugye itt a keresztjén jellemet írja le tulajdonképpen Jézus itt a hegyi beszédben, és itt a boldog mondásban is, ugye 8 boldog mondással találkozunk, és ez nem külön-külön értendő, hanem ez egy csokorban. Hogy a hívő ember életében ez ott lehet. Krisztusban ez megnyilvánulhat. Hát nézzük meg egyenként, nem sok mindent tudunk most megnézni egy-egy mondás kapcsán, de mégis úgy jó felvillantani egy-egy dolgot. Ugye azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ugye hát ezt a lelki szegényeket sokszor úgy használják, hogy hát ők van lelki szegények, hát ők nem értik igazán, valami probléma van a felfogó képességükkel, és hát boldogok a lelki szegények. Sokszor így a köznyelvben így használják ezt. Pedig hát a szegények, ugye kik azok, akik szegények, az Ószövetségben is sokszor ott szó van róluk, hogy kiszolgáltatott helyzetben vannak. Koldusok. Üres a kezük. És várják, hogy valaki megtöltse. És amikor arról van szó, hogy lelki szegények, akkor lelkiképpen üres az én kezem. És ott vagyok az Isten előtt, és azt mondom, hogy Uram, itt vagyok. Add meg nekem azt, amire szükségem van. Amire azt gondolod, hogy szükségem van. Ilyen értelemben, ha én lelki szegény vagyok, üres kézzel vagyok az Úr előtt, akkor ő meg fog áldani. Akkor boldog vagyok. Aztán boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hát ez az egyik legmegdöbbentőbb ebben a sorban, hogy valaki sír, és akkor boldog. Hát hogy lehetne ez? Általában azért sír valaki, mert nem boldog, mert szomorú, mert valami fáj neki. És persze nem minden síró ember boldog, de hogyha valaki a bűnei miatt megszomorodik, és megtérésre szomorodik meg, akkor az az ember boldog. Mert azt az embert megvigasztalja az Úr. Annak az embernek békességet ad. És hogyha már ezt megélhettük, akkor megtapasztalhattuk tényleg ezt a vigasztalást. És ott lehet az ígéret, hogy egyszer az Úr majd letöröl a szemünkről minden könnyet. Úgy írja le a mennyek országát, hogy ott nincs fájdalom, ott nincs sírás. Ott már nem lesz semmi, ami beárnyékolhatná a mi Istennel való kapcsolatunkat, ami boldogságunkat. Ott ez kiteljesedik. Aztán boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Hát erre is mondhatnánk azt, hogy a szelídek, azok, akik öröklik a földet, hát mennyien vannak, átgázolnak embereken, és hatalmaskodnak, területeket foglalnak el, meg pozíciókat, mert nem övék a föld, nem ők szerzik meg ezeket, taposnak, könyökölnek. Hát hogy van ez? És több Zsoltár is ezzel foglalkozik. A 37. Zsoltár, 73. Zsoltár is. Itt a 37-ben olvashatjuk, hogy légy csendben és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos, mert az csak a rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő mégis nem lesz meg a bűnös. Körülnézel és nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellen. Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. És lehet, hogy ideig, óráig úgy tűnik, hogy na hát, aki erőszakos, az előrébb halad, de eljön majd a napja. Eljön majd az Úr napja. És hogyha az Úréi vagyunk, akkor vele együtt minden a miénk. A korintusi levélben olvashatjuk, a 2. Korintus 6-ban, hogy akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Minden a miénk. Miénk a világ, ha az Úréi vagyunk. Mert hát a mi atyánké ez az egész világ. És hát amit belőle rám bíz, odaad, élvezhetjük. Aztán, hogyha ideig, óráig mégsem, miénk a menny örökre. Tehát, hogy a miénk az az örökség, amit az Isten elkészített számunkra. És ugye ez a szelídség, ez nem valamiféle gyengeséget jelöl. És nem pusztán egy nőies tulajdonság, hanem Jézusnak is ez az egyik tulajdonsága volt. Azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos lelkű. És a szelíd ember az a helyén van. Az tud önuralmat tanúsítani. Annak nem kell bizonygatnia, hogy na, akkor ő valaki. Hanem tudja, hogy ő kicsoda, és tudja, hogy kicsoda az Isten. És aztán, hogyha megyünk tovább, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettek. Ebben az éhezésben, szomjazásban, ugye amikor valaki éhes, valaki szomjas, hát az muszáj valamit inni, hogy kiszárad a szánk, vagy már nagyon éhesek vagyunk. És tulajdonképpen ezt mondja, hogy az igazságra éhezünk, szomjazunk, hogy megkapjuk az Istentől ezt az igazságot, ezt az igaz életet, hogy ő igaznak tulajdonít engem, igaznak fogad el engem. És hogy legyen az a vágy bennem, hogyha már ezt megtapasztaltam, ugye ezzel kezdődött tulajdonképpen a reformáció is, hogy Luther erre vágyott, hogy igaznak lenni, és hát szenvedett ettől ezt a szót, hogy igazság, ezt félelmetes volt számára, Isten igazsága. Azt mondta, hogy gyűlölte ezt a szót, hogy Isten igazsága. Mert azt gondolta, hogy ez azt jelenti, hogy Isten őt majd megítéli a maga igazsága szerint. És amikor rájött arra, hogy Isten igazsága azt jelenti, hogy a maga igazságát adja a bűnös embernek. Ha hisz benne, ha hittel elfogadja, akkor azt mondja, hogy akkor kitárult előtte a mennyek országa. Azt írja tulajdonképpen a bizonyság tételében, amikor ezt megtapasztalta a római levelet olvasva, hogy ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna, és mintha tárt kapukon át magába az édenkertben értem volna be. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. És ha ez van bennünk is, hogy szeretném az Isten igazságát, megelégítetünk, és ezzel persze nem azt jelenti, hogy akkor na jó, akkor én már jó, én megelégítettem, hátradőlhetek, hát ott van mellettem az, aki szomjan meg éhen hal lelkileg. Nem lehet az, hogy akkor én jól el vagyok, ő meg elkárhozik. És megint csak hadd idézzem itt ezzel kapcsolatban is Luthert, azt mondja, hogy nem azt a parancsot kaptátok, hogy térden csúszkáljatok egy sarokban, vagy egy magányos helyen, hanem hogy rohanjatok ki onnan, ha ott voltatok, és szánjátok oda kezeteket, lábatokat és egész testeteket, hogy megtegyetek és elvégezzetek mindent, amit meg kell tennetek és megtehettek. Mi azt a parancsot kaptuk, hogy olyan éhséggel és szomjúsággal éhezzük és szomjazzuk az igazságot, amely nem csökken, nem szűnik meg és nem elégül ki soha. És ne keressünk mást, és ne törődjünk mással, mint az igazság betöltésével és fenntartásával. Fittyet hányva mindenre, ami ebben hátráltat. Ha már az egész világot nem téríthetjük meg, legalább azt tegyük meg, amit ő mi telik. Tehát fontos az, hogy az Istennel elcsendesedve legyünk a belső szobában, de utána azt mondja, hogy na futás kifelé. És ami rajtunk áll, azt tegyük meg, beszéljünk róla, életünkkel, meg a tetteinkkel. És Jézus megelégített bennünket, ha erre vágyunk. Aztán azt mondja, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. De ez érdekes dolog, úgy tűnik, mintha ha én irgalmas vagyok, akkor az Isten majd irgalmas lesz hozzám. De hát ez ugye onnan indul, hogy megtapasztalom az Isten irgalmasságát, és abból viszont kell, hogy következzen az, hogy én is irgalmas vagyok a másik felé. Ha az Isten megbocsátott nekem, akkor kötelességem megbocsátani a másik embernek. Hogy ott van a gonosz szolga példája. Vagy ott van a mi atyánk. Mit imádkozunk? Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Megapaszthatjuk ezt a folyamatot, hogy Isten adná az ő bocsánatát, én nem bocsátok meg, én megkötöm magam. És megakad ez a kapcsolat. És persze lehet újra az új úrral kezdeni, de ne akasszuk meg ezt a folyamatot. És ha megtapasztaltuk az ő irgalmát, akkor legyünk irgalmasok a másikkal. Azt is mondja Jézus, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Hát mi sokszor úgy vagyunk, hogy olyan felületesen látunk. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Isten azt nézi, ami a szívben van. És ugye van ez az Exupéry idézet, a kisherceg, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Csak a Biblia meg azt is mondja, hogy a szív az családban mindennél. Javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Viszont itt beszél arról, hogy a tiszta szív. Tehát, hogyha tényleg megvan tisztítva a mi szívünk, akkor az Úr ad bölcsességet, helyes látást. És meglátjuk őt is, az ő akaratát. Itt nem láthatjuk az őt, az ő személyét. Viszont az az idő is eljön, amikor majd ott lehetünk előtte, színről színre, és láthatjuk majd. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Jó, úgy vágyunk arra, hogy a békesség legyen bennünk. Ez az érzet, hogy nyugalom legyen bennünk. És mindaddig ezt nem tudjuk megtapasztalni, amíg az Istennel nincs békességünk. És addig a másikkal se tudunk békességet kötni igazán, amíg az Istennel ezt nem rendezem. És addig meg bennem sem lehet igazán ez a nyugalom békesség, amíg az Istennel meg a másik emberrel nem rendezem a dolgaimat. Viszont, hogyha ez megvan, akkor még abban is eszköz lehetek, hogy béketeremtő lehetek. Hogy látom, hogy a másik két ember acsarkodik egymással, problémájuk van, és nem biztos, hogy egyből oda kell rohannom, hogy na, akkor béküljetek ki gyorsan, fogjatok kezet, mint a gyerekekkel, amikor összevesznek, de tudok értük imádkozni, adott helyzetben tudok az egyikkel beszélni, tudok a másikkal beszélni, tudom figyelmüket az Úrra irányítani, és tudom őket terelgetni egymáshoz. Így lehetek béketeremtő. És aztán itt a végén mondja az Úr, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. De fontos a békesség, fontos a béke teremtés, de nem minden áron. És hogyha az evangéliumot hirdetem, ha Jézust képviselem, ha tényleg az ő igéjét képviselem, akkor biztos, hogy bele fogok ütközni konfliktusokba, ő miatta. Ha nincs konfliktusom ő miatta, soha, az már gyanús. Akkor lehet, hogy ellaposodtam a hitben. Akkor lehet, hogy lazára veszem az Istennel való kapcsolatot. Ha ott vagyok vele, akkor lesznek konfliktusok, surlódások, ütközések. És jó ezt föltenni, ezt a kérdést, hogy van-e konfliktusom magam miatt? Vagy az Úr miatt? Van ez a konfliktus? És merem-e vállalni? Sokszor úgy vagyunk vele, hogyha valaki nem úgy néz ránk, vagy egy kicsit nem úgy szól, már megsértődünk, hogy hogy mondhatott ilyet. Közben meg itt arról van szó, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek, hogyha gyaláznak, hogyha bántanak én miattam. Mert máshol is olvashatjuk Péter levelében is, hogy boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért. Mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Vagy az apostolok cselekedetei 5. fejezetében olvashatjuk, hogy ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. És nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust templomban és házanként. azt mondják, hogy méltónak bizonyultak, hogy az ő nevéért szenvedjenek. Talán Jó Sándortól hallottam ezt, hogy mondták, hogy ő mondta ezt, hogy úgy látszik, hogy az Úr nem tartott engem méltónak arra, hogy mártír lehessek, hogy ő érte meghalhassak. Hát így tekinteni erre az üldöztetésre, a szenvedésre, hogy ez egy kiváltság, hogyha az Úrért szenvedhetek, egész más megvilágításban helyezni ezeket a dolgokat. Zsidókhoz itt levélben is olvashatjuk, hogy a vagyonuk elkobzását örömmel fogadták. Az Úrért. Nem azért, mert mazohista emberek voltak, hanem azért, mert ezt az Úrért kapták. Tudok-e hozzá ragaszkodni minden helyzetben? Ha kell, akkor feladva mindent. És azt mondja, hogy Jézusnak, akkor boldog vagyok. És hát itt ez a kérdés, hogy boldog vagy-e, kedves testvérem? Boldog vagyok-e? És hát ott volt a másik kérdés is, hogy most a világ szerint, vagy pedig Isten szerint. És amit itt elmond Jézus, hogy kik a boldogok, hogyha Jézusban vagyok, akkor ez mind rám is igaz. Akkor ezekben mind belekapaszkodhatok, és ezt alkalmazhatom az életemben. Mert ha van Jézusom, akkor boldog vagyok. Itt a földi körülmények között is. Még ha nehéz is, meg még ha sírok is. De aztán majd ott, az örökké valóságban, ott viszont zavartalanul. Amen.
Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy feltetted nekünk ezt a nehéz kérdést, hogy boldogok vagyunk-e, boldog vagyok-e. Urunkat, hogy őszintén merjünk erre válaszolni. És hogyha az a válaszunk, hogy nem, akkor ne nyugodjunk ebbe bele. Hadd tudjunk zörgetni nálad, hadd tudjuk keresni a te jelenlétedet, a veled való kapcsolatot, hogy ki tudjuk mondani mindannyian, hogy boldogok vagyunk, áldottak vagyunk, mert te itt vagy, jelen vagy a mi életünkben. Kérünk, Urunk, hogy vezess tovább a mi gondolatainkat. Amen. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy Isten tiszteletünk folytatásaként az Úrvacsora közösségében lehetünk majd együtt, és ennek a menetével kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy olyan módon vesszük majd az Úrvacsorát, hogy mi evangélikusoknál úgy mondjuk, hogy mozgó úrvacsora, ami a református testvéreknél talán pont fordítva van, hogy akkor itt áll majd lelkész testvérem, és akkor jönnénk előre egyenként, és az lenne a kérés, hogy így a kezünket előre tartsuk, és a bemártott ostját akkor a kezünkbe ejt, és akkor ilyen módon behetjük magunkhoz majd a Krisztusunk testét és vérét. A gyermekek pedig jöhetnek áldásért, jelezzék, hogy ezt, hogy áldást kérnek majd, és akkor kaphatnak áldást. Nem tudom, hogy ez így érthető-e, hogy világos-e. Az úrvacsorai liturgia pedig a 11. számú liturgia lesz majd a evangélikus. Akkor így készüljünk az úrvacsorára, a 308-as éneknek az első verszakával.
Rá ne bűnös súlyos
testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Neved hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodj rám. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva válaszoljatok a következő kérdésekre. Az Isten színe előtt kérdem mindenkitől, személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekszel ezután Isten akarata szerint élni? Igyekszel-e?
Igyekszel.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nektek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre. Méltó vagyok azonban ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Kérünk, hallgass meg minket, amikor csendben elégesszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, melyeket Jézus nevében viszünk eléd. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadásra után ezt mondta tanítványainak, békesség nektek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnöteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus által. Adjunk hálát az Úrnak és magasztaljuk szent nevét, méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten szolgálnak nékik angyal serege, nagy dicsőségét zengi minden, hózsánnát visszhangoznak az egen. Áldott aki az Úr nevében jön, hózsánna a mennyben és a földön.
Szent vagy Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te neked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte. Tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely kiérettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, ígyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úrnak halálát hirdetjük, amíg eljövünk. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
Krisztus,
arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok, és vágyódom kegyelmedbe. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatot kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Áldásért a gyermekek majd jöhetnek hozzá.
Yeah.
Krisztus Urunk teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot az Ő szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, állva vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.